Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Képzeljék el, hogy egy olyan versenyben futunk, ahol a vetélytársaink egyre gyorsabb tempót diktálnak, mi pedig évről évre lassulunk, ráadásul amikor látjuk, hogy a cipőfűzőnk kioldódott, akkor nem kötjük meg, hanem úgy futunk tovább. Valami nagyon hasonló történik jelenleg a romániai oktatásban és a gazdaságunk jövőjével is. A Social Monitor friss, riasztó adatai szerint Romániában évről évre egyre kevesebb a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal, míg 9 évvel ezelőtt a 20 és 34 év közötti korosztály valamivel több mint 20%-ának volt diplomája, tavaly ez az arány 18%-ra süllyedt. Összehasonlításképp Lengyelországban ez a mutató meghaladja a 35%-ot, Németországban a 32%-t. A diagnózis első látásra egyszerű. Az oktatás krónikus alulfinanszírozottsága. Románia az Európai Unión belül a legkevesebbet költi oktatásra. 2023-ban a GDP mindössze 2,97%-át fordítottuk a tanügyre, a felsőoktatásra pedig a GDP elenyésző mindössze 0,71%-a jutott. De vajon tényleg csak a pénztelenség az egyetlen bűnös? Vagy egy sokkal összetettebb, mélyebb válsággal állunk szemben? Több diplomásra van szükségünk, vagy egyszerűen sokkal jobb, gyakorlatiasabb képzésekre? És mit jelent ez az egész Románia hosszú távú gazdasági versenyképességére nézve? Erről lesz szó a mai Naprakészben. Veres Valér szociológusom, Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének az egyetemi tanára. A vendégem, beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Kezdjünk azzal, hogy miért fontos a diplomások aránya, a diplomások arányáról beszélni. Miért fontos ez a mutató az egyes országok esetében?
Tulajdonképpen a népesség iskolázottsági szintjének az egyik fokmérője. Ugye amióta már Európában az írástudás aránya a 100%-hoz közelít, legalábbis a nominális értelemben, funkcionálisan ugye ezt tudjuk, hogy itt is vannak nagy lemaradások. Egy másik olyan mutató, amivel mérni szoktuk viszonylag jól azt, hogy milyen az iskolázottsági szintje egy népességnek, az, hogy hány százalékának van az össznépességnek, vagy a felnőtt népességnek, vagy a fiatal felnőtt népességnek, tehát többféleképpen is ki lehet számítani, egyetemi végzettsége. És ez az arány egy nagyon fontos, úgy mondjuk, hogy a munkaerő minőségét tükrözi gyakorlatilag, hogy milyen, mennyien tudnak ellátni magasabb szintű munkákat is egy munkaerőpiac.
Az ország gazdasági teljesítménye és a diplomások aránya között van összefüggés, vagy nem a diplomások aránya számít, hanem mondjuk azt, hogy hány szakmunkás van, és hányan dolgoznak a gyárakban?
Hát az igazság az, hogy az utóbbi években végzett több kutatás keretében, én magam is az egyik munkacsoport keretében végzett ilyen regionális és területi fejlődési, fejlettségi elemzésekben az egyik legfontosabb mutató volt, amivel magyarázni próbáltuk azt, hogy különböző régiók között miért történik, hogy egyik régióban például gyorsabb a fejlődés után, mint a másik, amiközben ugye hasonló politikai, jogi környezetről beszélünk, tehát ugyanazokról az országokról, vagy Európában és tagállamokról, és az egyik legerősebb változó, ami magyarázta azt, hogy mégis egyesek jobban fejlődnek, ez a felsőfokú végzettek aránya a népességen belül. Tehát mondom, ilyen komplex, többváltozós elemzésekben is kimutatható, hogy ennek a hatása nagyon erős, pozitív a fejlődésre és a fejlettségre. Tehát gyakorlatilag a munkaerő minősége, és a minőségnek ugye ez a magas szintje, mert az egyetemen tanulsz a legmagasabb szinten, ez nagyon erősen visszahat arra, hogy mennyire tud egy ország, vagy egy régió, vagy egy város fejlődni.
Tehát az innovációra, termelékenységre, bérekre, mindenre hatással van a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az aránya, jól értem?
Igen, tehát tulajdonképpen egy ilyen fejlettségi összetett mutatót szoktunk mérni, hogy arra, hogy hat, aminek különböző dimenziói vannak, viszont ha igen, így felbontva is igaz, hiszen például önmagában is, hogyha a béreket nézzük, minél több diplomás, egyetemi végzettséggel rendelkező diplomás alkalmazott van, azoknak ugye a besorolása, a bér besorolása mindig magasabb, mint a szakképzetlen vagy alacsonyan szakképzett besorolású, aki. Tehát, hogy igen, a válasz az, hogyha ha ilyen más részterületeknek a mutatóit nézzük, akkor is nagyjából igaz, de hogy összességében, mikor ilyen összetetten nézzük, hogy egy összetett mutató, ami a fejlettséget mérni tudja, ott aztán nagyon egyértelmű.
Mi most annak kapcsán beszélgetünk, hogy a Social Monitornak a friss felmérése igencsak riasztó adatokat mutat. Romániában évről évre egyre kevesebb a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal. 9 évvel ezelőtt a 20 és 34 év közötti korosztály valamivel több mint 20%-ának volt diplomája. Tavaly ez az arány 18%-ra süllyedt, és ha például Lengyelországgal hasonlítjuk össze, ott 35%-ot is meghaladja ez a mutató. Németországban a 32%-ot. A diagnózis az így első látásra az egyszerű, és pedig az oktatás krónikus alulfinanszírozottsága. Valóban ez a legfontosabb ok, vagy ennél azért jóval összetettebb folyamatról kell itt beszélni?
Tehát először is, igen, alá kell húzzuk azt, hogy Románia a felnőtt népesség egyetemi végzettségi arányát véve alapul Európában sajnos az utolsó helyre kerül. A jó hír viszont az, hogyha valaki megnézi, hogy a 20-24 éves korosztályon belül milyen arányban járnak egyetemre, akkor nem vagyunk épp a leghátul. Akkor se vezetjük a listát, de nem mondhatjuk azt, hogy legutolsóként leszakadva Európától a legkevesebb a diákoknak a létszáma a korosztály népességemben. Tehát ilyen 30-31% körül van, nyilván valamikor abban is a legutolsók voltunk, de növögetgetett, és vannak országokkal viszont csökkent és stagnált, és gyakorlatilag friss végzős diákjaink vannak egy elfogadható szintet. A probléma az, hogy már a fiatal felnőtt népességben, tehát a 25-34 éveseknél is visszaesik az arány, és a teljes felnőtt népességben még inkább. Ott amúgy is rosszul állunk, mert az idős korosztályokban a kommunizmus idején nagyon kevés ember végezhetett egyetemet. De még mondom, a fiatal felnőtteknél is rosszul állunk, mert a migrációval egy jó részét elveszítjük, és úgy tűnik, hogy többet veszítünk el, mint a környező országok.
Tehát ez az, a migrációnál maradjunk, tehát akkor itt agyelszívásról kell beszélni?
Hát, csúnya szóval igen, azt lehet mondani, hogy az európai munkaerőpiac sok, nem mind, még csak nem is a többségét, de elég sok diplomást elszív ahhoz, hogy eléggé látványos visszaesés legyen aztán a fiatal felnőtt népesség felsőfokú végzettségét illetően az európai statisztikákban, ami a románia adatokat illeti.
Demográfiai változásokat, azokat figyelembe kell itt venni, ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy előregedőben van a korfa Romániában, ez magyarázható
igen,
azzal, hogy kevés a felsőfokú végzettséggel rendelkező?
Tehát a demográfiai változások hogyan jönnek be a képbe? Úgy jönnek be, hogy egyre kisebb az a kisebb lélekszámú az a kohósz, az a születési évjárat, amelyekből kikerülnek egy adott évben a diákok. Tehát a Mikor ugye ezt említettem, hogy a 20-24 évesek közül hányan jutnak egyetemre, hát a 20-24 évesek lélekszáma csökkent le például 1990-es létszámhoz képest, már 95-re lecsökkent, vagy 30%-kal, és még utána egy-egy keveset csökkent, úgyhogy jelenleg azt mondhatjuk, hogy jó 40-40 valahány százalékkal kevesebb gyerek születik átlagban egy ilyen évjáratban, vagy egy ilyen 4 éves évjárat átlagában, mint mondjuk 90-ben. Tehát nagy csökkenés mondjuk egyik évről a másikra, vagy akár 10 év alatt is az utóbbi időben nincs. Még néha egy kicsi növekedés is van, csak sajnos a növekedés nem tudjuk pontosan, hogy mennyire reális és mennyire csak számszaki, mivel a külföldön élő románok nagy száma miatt néha azok gyerekei számok játékát okozzák a statisztikáinkban, megnövelik a számot, de valójában az iskolapadban nem fognak látszani ezek a gyermekek. Na, tehát, hogy a demográfiai változások jelentősek, de azt is kell tudni, hogy a párhuzamosan 90 óta a közoktatás tömegesedésével, vagyis hogy a középiskolákban tanulók, érettségire jutó középiskolában tanuló, érettségit adó középiskolában tanulóknak a száma fokozatosan emelkedett. Aztán ugye most konkrétan néztem, ugye az érettségi sikeresség aránya is kezdett növekedni az elmúlt években, és az a két adat hozzásegít minket ahhoz, hogy az egyetemre jutó fiataloknak a száma végül is ne csökkenjen olyan nagyon, még növekedhet is. Tehát, hogy a demográfiai változást azzal, hogy a tanulás és az iskolai teljesítmény, az iskola elvégzésének sikerességét tömegesen javítjuk, vagy a rendszer, az oktatási rendszerben javul, az segíteni, kompenzálni tudja a demográfiai csökkenést. Hát nyilván bizonyos pontig, de elég jelentős arányban egyelőre kompenzálni tudja.
Az imént az érettségi eredményeket említette ön, és az idei volt az az érettségi, amelyben a legszembetűnőbb a különbség a vidéken és a városon érettségizők között, vagy a vidéken születettek és a városon születettek között. Azt tudjuk, hogy milyen társadalmi rétegekben csökken a leginkább a felsőoktatásba való belépés?
Igen, vannak kutatásaink, amelyek... Tehát, hogyha kicsit az időbe visszamegyünk, a 2011-ben még gyakorlatilag a munkásszármazású fiatalok gyermekeit alig találtuk egyetemen, százalékba kifejezve. 2016-ban már a szakmunkások gyerekeit azt láthattuk, hogy eléggé kiegyensúlyozott arányban, például a Bábezsőjé Tömányéten soraiban is ott vannak a gyerekeik. De a szakképzetlen és a hátrányos helyzetű más leszakadt társadalmi kategóriához származó gyermekek gyakorlatilag majdnem nem jutnak. Az lehet mondani, hogy alig mérhető statisztikailag, hogy közülük hányan jutnak el egyetembe. Tehát valahol ez a üvegplafon, hogyha ilyen csúnya analógiát veszünk, valahol a szakmunkás származásnál húzódik meg jelenleg. Ez sokat nem javult sajnos egyelőre, sőt bizonyos vonatkozásokban egy új rétegződés alakult ki. Vagyis a rangosabb, nagyobb presztízsű egyetemekre a jobb társadalmi hátterű, és ebben ugye sok esetben a nagyvárosi háttér is benne van, de úgy általában a jobb anyagi és szellemi iskolai végzettségi hátterű szülők gyerekei a nagyobb presztízsű, jobb egyetemekre kerülnek be, míg a hátrányosabbak, ha be is kerülnek, de gyengébb, kisebb egyetemekre, illetve a mondjuk úgy, hogy az elit, egy nagyon szűk rétegnek a gyerekei sok esetben eléggé rendszeresen már látható külföldre mennek tanulni, viszonylag jó egyetemekre.
Tehát, hogy kimondhatjuk azt, hogy a felsőoktatás Romániában ismét kezd újra az elitnek a privilégiumává válni, ahová a vidéki vagy a hátrányos helyzetű fiataloknak esélyük sincs bejutni, itt nyilván a ösztöndíjrendszer, megélhetési költségek, több mindenről kell beszélni.
Nem ebben a formában mondhatjuk. Felsőoktatásba való bekerülésnek a lehetőségei megmaradnak még a hátrányosabb, de nem a komolyabb, sajnos a komolyan leszakadt és nagyon hátrányos helyzetűek számára azt lehet mondani, hogy igen, el van zárva ez az út, de mondjuk egy konszolidált munkásszármazású család, egy szakmunkás család gyerekei számára nem, viszont a vidéki ésper vagy munkás földműves származású gyermekek sok esetben gyengébb, hogy mondjam, az egyetemek rangsorában alacsonyabban besorolt egyetemekre tudnak csak bekerülni, vagy azért, mert nem merik vállalni a nagy egyetemi központokban az élet költségeit, vagy a felvételi jegyek, a verseny, ugye az, hogy felkészüljenek a nagyon nagy presztízsű szakokra, informatika, orvos és a többi, nincs elég anyagi erőforrásuk például ezekre a felvételi felkészítőkre. Tehát, hogy különféle okokból kialakulnak ezek az esélyhátrányok, amelyek az egyetemi helyeket hierarchizálják társadalmilag. Tehát, hogy a társadalmi háttér, a származás az elkezd differenciálni abban, hogy hova juthat be egy gyerek. Tehát ez az, ami egy új szintje ennek az ezeknek a társadalmi egyenlőtlenségeknek, már Amerikában és másfele már rég megfigyeltek. Itt mi ugye mindenben fáziskésésben vagyunk, a jó dolgokban is, a rosszakban is, de sajnos utolérnek a legtöbb minket a rossz is. Ezek az egyenlőtlenségi tényezők is, ugye, amik így jelennek meg.
Veres Valés szociológus, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének tanára a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Romániában évről évre egyre kevesebb a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal, és hát olyan véleményekről is hallani, miszerint nem kell ezen csodálkozni, mert hogy az történik, hogy a romániai felsőoktatás nem igazodik a munkaerőpiac igényeihez, és rájöttek a fiatalok arra, hogy hiába végzik el az egyetemet, mert hogy nem tudnak elhelyezkedni a diplomával a munkaerőpiacon. Felmérések vannak arról, hogy hány, vagy milyen magas azoknak az aránya, akik egy diplomával rendelkeznek, de nem azon a szakterületen belül dolgoznak. Hát a kérdés, hogy igazodik a romániai felsőoktatás a munkaerőpiac igényeihez, vagy itt torzítás van?
Hát mondjuk úgy, hogy a munkaerőpiac igényei gyorsan változnak, az egyetemi szakkínálat egy kicsit lassabban. De, hogy mondjam, a probléma kisebb, mint aminek mekkorának tűnik. Ugyanis nagyon sok területen megfigyelhető a munkaerőpiacon, főleg az ilyen versenyszférában, hogy a legfontosabb, hogy valamilyen olyan tágabb területen, aminek egy kicsi köze is van ahhoz a területhez, legyen egy egyetemi végzettsége, ami által biztosítva van, hogy vannak neki bizonyos készségei, jártasságai arra, hogy megtanuljon bizonyos specifikus feladatokat. Tehát ez az egyik. A másik, hogy a piac és a gazdaság és az AI hatására, a gazdasági változás és az AI hatására gyakorlatilag bizonyos egyszerű munkák fognak elsősorban eltűnni. Tehát a fizikai munkák is ugye a különböző automatizálásokkal, gépesítésekkel, de például az olyan egyszerű szellemi, szervező munkák, asszisztensi munkák, amit az AI-nak ki lehet szervezni, azok is valószínűleg csökkenni fognak. Viszont a komplex szellemi munkát, emberekkel való munkát, stb. Az emberi empátia jelenlétét, döntéseket, stb. Igénylő feladatok ellátására továbbra is szükség lesz, de ott viszont ténylegesen ugye egy jó kompetenciák jó kompetenciákat szerzett egyetemi szakot kell végezni. Na most ugye kisebb mértékben lehetnek a szakok és a keresett foglalkozások között diszkrepanciák, de itt nagyon nehéz azt mondani, hogy most gyorsan tessék ehhez adaptálódni, mert ugye néhány év alatt átszerveződhet minden. Tehát például most adott ponton látszott, hogy sok informatikusra van szükség, most lehet, hogy az AI elterjedésével kevesebb kell, de azok, akik kellenek, nagyon magas szinten kell legyenek képezve, és kevés kell olyanból, aki ilyen alacsony, 2 éves, vagy egyetemet megszakítva tanult, vagy középszinten tanult informatikus. Tehát lehet, hogy abból kevés kell. Tehát, hogy nem nehéz megmondani, hogy a változások milyen irányba haladnak. Az biztos, hogy a legfejlettebb országokban a felnőtt népességnek 30-40 és annyi százaléka egyetemet végzett, és úgy tűnik, hogy hát mégiscsak ők a nyerők, tehát nem abban az országban élnek jól, ahol kevesen végeztek egyetemet, és akkor mindenki a magának megfelelő munkát talál, és akkor minden jó, hanem ahol sokan végeztek, valahol mégiscsak azok az országok a leggazdagabbak és a legfejlettebbek. Tehát nem hiszem, hogy ezen nagyon gondolkodnunk kellene, hogy a felsőoktatás, a finanszírozása, ugye, mert szó esett erről, hogy miért alacsony és milyen problémák vannak. Hát a felsőoktatás krónikus alulfinanszírozása hosszú távon okoz nagyon súlyos problémákat. Tehát az, hogy 1-2 évig kevesebb pénz van, de egyébként nincs kevesebb pénz, az mondjuk kibírható lenne. Csak amikor már évtizedekig egy-egy rendszer alul van finanszírozva, az életpálya modellekben ugye nem motiváltak például az oktatók, hogy bennmaradjanak, vagy haladjanak, ugye, hogyha nincs megfelelő, stb. Tehát olyan rendszer szintű problémák jelennek meg tömegesen, stb. Az alulfinanszírozásból, ami a színvonalat csökkenti. Maga az, hogy a fiatalok nem akarnak tanárok lenni, akkor meg ez megint ugye azt jelenti, hogy a szelekcióban nem a legjobbak lesznek tanárok. Tehát nagyon sok összetevője van annak, hogy milyen bajt okoz egy rendszernek a krónikus alulfinanszírozása. És ezért is, hát nyilván önmagában is, mert ha önmagában nincs finanszírozva, akkor az közvetlenül mindig valamiben érződik. Mert ha rosszak a számítógépek egy laborban, vagy nincsenek felszerelések, vagy nem tudom, nem fűtik az épületet rendesen, az önmagában is ugye csökkenti az iskolai teljesítményt. De mondom, ilyen más jellegű, ennél elvontabb, hosszabb távú negatív összefüggések is vannak, ami miatt nagyon fontos, hogy a kormányzat, a hatóságok belássák azt, hogy nem szabad, ha bármilyen válság van, de az oktatás finanszírozásához a legkevésbé nyúljanak negatív értelemben, vagy csökkentés értelemben, mert nagyon-nagyon rossz negatív következményei lesznek.
Romániában már mérhetők ezek a negatív következmények? Vagy csak a vészharangot kongatjuk?
Hát nekem a tavaly volt egy nyilvános előadásom, egy kis kutatás, illetve hát egy hosszabb kutatás eredménye, de a konkrét adatok egy része egy nagyon friss elemzés eredménye volt, amelyben igazából a társadalmi és oktatási egyenlőtlenségeket vizsgáltam. És itt most az oktatásra vonatkoztatva mondom, hogy tekintettel arra is, hogy ugye egyes évjáratok a pandémia idején nem tudtak rendesen tanulni, nem tanították meg rendesen írni őket, vagy legalábbis a hátrányos helyzetű gyermekek egy nagy része abban az online megoldásban nem tudott érdemben részt venni, amit bevezettek, és gyakorlatilag egyértelműen látszott, hogy romlottak például a szövegértési kompetenciák. Tehát, hogy ahelyett, hogy lassan javulnának, miután abban is a legutolsók vagyunk az Unióban, még egy kicsit romlottak. Ezen kívül vannak olyan mutatók, amiben javulunk, de lassabban, mint az európai átlag. Például az óvodai oktatás tömegesedésé, hogy mindenkire kiterjedjen. Nagy számok vannak, akik kimaradnak belőle, tehát ilyen 20-30%-os nagyságrend, ami csökken, 30-ról visszacsökkent 20-ra mondjuk 2014 és 2024 között. De Európában már 10% fölött nincs nagyon, akik kimaradnának az óvodai oktatásból. Tehát, hogy hiába javultunk, még mindig utolsó helyen vagyunk. Tehát, hogy ez is egy nagy probléma. Nem lehet azt mondani, hogy nincs fejlődés, mert van, és vannak területek, ahol a leggyorsabb fejlődésünk is van, most nem az oktatás terén, Európában. De más területeken, mondom, átlagnál lassabb a felzárkózás, és a már nagyon kritikus állapotokat szül ez a túl lassú fejlődés, és az oktatásnál ugye nagyon sok súlyos aspektus van, amiről időnként szoktunk beszélni. Az egyik, ami leglátványosabb, amiről elég sokat beszéltek, hogy a kövön 40%-a ugye a felnőtt népességnek funkcionális analfabéta. És az egy nagyon nagy szám, azokat nem lehet bármire használni munkában, például azokat az embereket. Azok nem értenek meg sok mindent rendesen, és így tovább. Tehát, hogy nagyon problémás.
Finanszírozásról beszéltünk, a mennyiség vagy a minőség a fontosabb, vagy másképp kérdezve, több diplomásra van szükség, vagy jobb képzésre?
Az egyetemi hallgatók aránya, a helyek száma nem különösképpen problémás. Nem vagyunk abban annyira leszakadva. Tehát még ha utolsók is vagyunk, vagy utolsó, nem éppen utolsók, de mondjuk hátulról a harmadikok, de hozzánk közel vannak még ötön mondjuk Európában. Nyilván a környező országokban, de még akkor is. A probléma a finanszírozás, az összegek. Tehát amikor egy nagy egyetem sok diákkal a végösszegbe veszteségesen működik egy állami egyetem a fejkvóta finanszírozás alapján, az ország első, második, harmadik egyetemei, akkor ott gond van, akkor ott nincs elég finansz. Mert egy kicsi egyetemnél még megértjük, hogy valami miatt nem ér el szét. Tehát a fejkvótákat úgy kell megemelni, hogy a törvények által elért bérezés alapján és az egyéb költségekre például fussa. Mert a törvények előírják, hogy hogyan fizetni meg az oktatókat, azt még meg is emelték, ugye, hogy mennyire meggondolva vagy nem. Nyilván mindig úgy érezzük, hogy szükséges, az rendben van, de ugye sokszor a költségvetési fedezet nélkül megemelték, a fejkvótát nem emelték meg, és akkor az egyetemi autonómia címe alatt adunk kevesebb pénzt az egyetemnek, törvénnyel kötelezzük, hogy adjon több fizetést az oktatóknak, és mossuk kezeinket körülbelül, mint állam. Na most ez az, amit nem szabadna csinálni. Tehát, hogy a finanszírozás eredményeként nem feltétlenül arról van szó, hogy több diákot kell felvenni. Tehát annak van egy rendszere, azt szerintem nem működik rosszul Romániában, hogy mennyi hely van, hogy osztják el az egyetemek között. Elég, van egy rendszere, ami biztos lehetne jobb is, de működik. A költségek, a fejkvóták, azokra kell odafigyelni, hogy növeljék, és arányosan növeljék, amikor a béreket, a bérnövekedéseket előírják. Vagy amikor a közüzemi költségek növekednek, a gázat liberalizálják, stb. Ki kell fizetni a fűtést, nem tarthatjuk hidegben a gyermekeket, a fiatalokat.
Most, hogy ön a fejkvótát emlegeti, úgy érzem, mintha lenne itt egy ilyen önmagát erősítő negatív spirál, tehát, hogy kevesebb diploma, alacsonyabb finanszírozás, és hogyha kevesebb hallgató, kevesebb fejkvóta alapú támogatást kapnak az intézmények, ami még nehezebb helyzetbe sodorja őket. Tehát, hogy ezt így kell látni?
Jaj, hát az még, igen, az aztán még rosszabb, hogy mondjuk a helyek számát is lecsökkentik, és még a finanszírozás sem növelik, nyilván. Mert hát ugyannyi oktató azért van, ha egy kicsivel kevesebb diák van, attól ugye minden tantárgyal meg kell tartani az előadás, szeminárium, tehát hogy a költségek nem vál, az épület ugyanakkora, ki kell fűteni, tehát nyilván az, ez nem megoldás, de Romániában nincs is, amiért csökkenteni. Mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy olyan kiemelkedően sok diplomást képezzünk, hogy már lógunk ki Európából a felfele, és akkor nem lenne indokolt. Az, hogy esetleg valamilyen korrekció, de ugye ez is nagyon nehéz, és nem szokták ajánlani ezt a szakemberek, hogy most akkor az állam nagyon belemászol, hogy mennyi helyet hoznak ki az egyetemek. Végül is a maga módján az állam, ő osztja a helyeket az egyetemre. És bizonyos, ugye az egyetemeknek más-más profiljaik vannak, tehát el tudja dönteni, hogy mennyit ad a műszakinak, az orvosinak. A maximum az, hogy természet és társadalomtudományokra mennyit ad, azt ugye egybeadja oda egy egyetemnek, de ott is azért vannak ugye előírt szabályok, hogy mennyi helyet lehet egy szaknak adni, vannak maximális felső határok, azokat ismerik, összesít. Na, szóval van eszköze az államnak valamennyi, ha éppenséggel abba bele akarnak szólni, hogy a szakok között milyen eloszlás legyen, de nem biztos, hogy erre úgy igazán nagy szükség van. Mert a kereslet kínálat azért ezt alakítja. És tandíjas helyeket ugye azért tudnak indítani az egyetemek, hogyha tényleg nagyobb a kereslet. A tandíjmentes helyeket is mindig növelik, ha szükség van egy területen, egy adott pontig, egy adott pont után meg nincs, hogy növeljék, mert például vannak infrastruktúrális felső korlátok, amit az akkreditációkkal megállapítanak. Tehát, hogy mondjam, van sok minden a háttérben, ami azért jól ki van találva, és működteti ezeket, és a minőségbiztosítás meg mindent, amit ugye a közember nem lát. De ami nagyon fontos, hogy a finanszírozást, a fejkvótak finanszírozást azt emelni kell, a diákok számát nem kell csökkenteni, mert nem állunk annyira jól. Lehet, hogy nem kell növelni jelentősen sem, tehát erről vitatkozhatunk. Nyilván figyelni kell a munkaerőpiacot, az európai tendenciákat, amikor ezekben tehát az államnak, a minisztériumnak, oktatási minisztériumnak valamiféle policia kellene legyen, ami figyelje, hogy milyen trendekbe kell illeszkedjünk, és lehet egy-egy kicsit adjusztálni a számokat, az adatokat, mint hangsúlyoztam, a fejkút, a finanszírozást azt emelni kell, amennyiben a béreket is emelik. És amennyiben a működési költségek emelkednek, ami megint csak ugye egyetemen kívüli okokból emelkedik, a kormány kezében van, hogy milyen ütemben liberalizálja az árakat. Nyilván a kormánynak is vannak Európai Uniós és globális tényezők, amik megszorítják, ezt is értjük, de mégiscsak neki vannak eszközei, hogy ezekre figyeljen.
Zárásként beszéljünk arról picit, hogy a tanügyi törvény az papíron évek óta előirányozza a GDP 6%-át az oktatásra, ehhez képest a valóságban ez az összeg nem éri el a bruttó hazai összterméknek a 3%-át sem. És a kérdés, hogy hogy miért marad mindegyik kormánynak a vakfoltjában az oktatás, és itt ilyen összeesküvés elméletszagú teóriák is fel-fel merülnek. Van, aki azt mondja, hogy hát érdeke a politikumnak a funkcionális analfabetizmusnak a fenntartása, mert hogy az alacsony iskolázottság az a manipuláció terjedésének az a meleg ágya tud lenni.
Hát én ebben nagyon óvatos lennék, mert az, hogy milyen pártokra fognak szavazni a funkcionális analfabéták, az nem biztos, hogy annak a kormánynak, amelyik ezt kiszámította, jól jön. Hogy maradjunk csak ilyen röviden megközelítve. Tehát én nem hiszem, hogy ennyire tudatosan összefüggésbe hozták volna az elmúlt kormányok ezeket a dolgokat. Egyszerűen csak arról van szó, hogy azok a politikai vezetők, akik kormányon vannak, konkrétan egy kormány tagsága, a pártoknak a szűk vezetősége, egyszerűen ennyi előrelátás, ennyi stratégiai tervezőkészség van bennük, ennyire értik meg, hogy a felsőoktatás jelentősége, a felsőoktatás és a kutatás jelentősége egy országban mennyire fontos. Tehát a mindenféle pártpolitikai érdekek, a rövidtávú érdekek szövevényében ez ilyen hosszú távú érdekek, amiről hallottak, de nem biztos, hogy megfelelő súllyal kezelik. Én körülbelül ezt látom inkább magyarázatnak. Nyilván valahonnan mindig vágni kell, kik a legkevésbé befolyásosak, ezt is látni kell, kik az oktatási miniszterek, mennyire tudnak kiállni. Hát az oktatók néha kimennek tüntetni, azt nem mondhatjuk, hogy nem, de láthatjuk, hogy azért az is elég nem biztos, hogy... Szóval, nem tudunk olyan, tehát nem olyan, mint a vasutas sztrájk, hogy akkor lebénul az ország közlekedés, és mindenki megijed, nagyon komolyan veszi, hanem az oktató, amíg el nem megy addig, hogy nem érettségizteti le a gyerekeket, addig senki nem akarja őket komolyan venni. Na, szóval elég nehéz kérdés.
De azt kijelenthetjük, hogy a magasabb iskolázottság az szerepet játszik abban, hogy az állampolgárok képesek megkülönböztetni a tényeket a manipulációktól és az álhírektől. Itt eszembe jut az IRESZ-nek az Európa nap alkalmából május 9-én közzétett felmérése, és az arra mutat rá, hogy az oktatás szintje az meghatározza, hogy mennyire fogékonyak például a szuverenista politikai üzenetekre, nézetekre az állampolgárok.
Igen, én annak kapcsán is nyilatkoztam. Volt, aki vitatkozott velem, aki kimondottan ilyen kérdésekkel foglalkozik, már mint ilyen összeesküvés elméletekkel, hogy nem ennyire egyszerű az összefüggés, úgyhogy óvatosan fogalmaznék, de nekem abban nincsenek készségeim, hogy minél iskolázottabb egy népesség, a kormányzat minősége végeredményben mindent egybevetve jobb szokott lenni. Én azt látom, minél inkább megnézzük a legiskolázottabb országoknak a kormányzati teljesítményét, a politikai rendszer működését, a számonkérési mechanizmusokat sokkal eredményesebb, sokkal jobban működnek. Ha elmegyünk egy olyan országban, ahol az írástudatlanság és a funkcionális analfabetizmus dominál, meg az alacsony egyetemi végzettség, alacsony arányú, ott meg hát mondjuk úgy, hogy mindenféle problémákat a diktatúrától kezdve a korrupció is, az autoritár államműködésig. Úgyhogy nem tudok olyan közvetlen összefüggést mondani, mert mondom, komplex a jelenség, és nem lehet leegyszerűsíteni, nem szabad, de az biztos, hogy egy ország hosszú távon az oktatásos fejlesztésében nyer. Sok kutató rámutatott arra, hogy Japán, a dél-kelet-ázsiai kis-tigris országok, stb. Az oktatás, Finnország, az oktatásban való stratégiai, hosszú távú és nagyon korán elkezdett befektetéssel óriási eredményeket ért el egy idő után. Úgyhogy én inkább ezt tudom csak válaszolni.
Tehát lehet az a figyelmeztetés, a zárszónk, hogy a megoldás az hosszú távon egyértelműen az oktatás fejlesztése kell, hogy legyen, illetve az, hogy az iskolarendszer az valóban használható tudást nyújtson a diákoknak, főként most a mesterséges intelligencia korában.
Igen, 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 és vannak jó kezdeményezések, tehát nem mindenki érzékeli, tudja, de azért a közoktatásban a kompetencia alapú képzés és számonkérés egyre inkább jelen van. Minden nehézség ellenére a romániai oktatási rendszernek vannak jelentős pozitív elmozdulások, ami hosszú távon valószínűleg meghozza a gyümölcsét, de ugye állandóan résen kell lenni, hogy a rendszer gyengeségeit visszafaragjuk, a visszaeső finanszírozást kiegyenlítsük egy-két éven belül, és a pozitív folyamatokat erősítsük.
Legyen ez a zárszónk. Veres Valér szociológus, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének a tanára volt a Naprakész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.